Sziasztok, ez itt a Bögre csatornán, Balázs vagyok, és ma a játékvilág legfrissebb híreiről nem tudunk beszélgetni, mert annyi történt, hogy kijött egy rakat dolog a Silent Hillhez, amihez abszolút semmi kötődés, meg egy közünk nincsen. Ezért most mondhatnánk, hogy várjuk szeretettel, de szerintem annyit tudnánk hozzátenni, nem?
Biztosan. Nem, annyit tennénk hozzá, hogy a Konami csinálja, ahogy korábban is, de a Konami most már nem az a Konami, mint a régebbi Konami, úgyhogy ha a Konami csinál valamit, azt inkább nem várjuk szeretettel.
De hogy nem, ne legyél ilyen negatív. Inkább arra gondoltunk, hogy ha már a héten véget ért a Rings of Power című sorozat első évada, akkor beszélgessünk erről, aki egy kő alatt élt volna, ez egy szellemes fordulat, szófordulat, aki egy kő alatt élt volna eddig, a Rings of Power az egy előzmény sorozat a Gyűrűk urához, a Gyűrűk ura trilógiának egy nagyon-nagyon régi előzménye, de a fókuszában elméletileg a hatalom gyűrűinek kovácsolása áll. És ez azért tök jó, mert most három sorozat futott, és kb. Indult el egyszerre, amik mind a három ilyen nagy, óriási franchise-nek a prequelje, a Rings of Power az első, a Rings of Power az egyik, a House of the Dragon, vagy House of Dragon... The Dragon? Hot D. House of the Dragon, az a másik, az a trónokharcához, és a Star Warshoz pedig, vagy a Rogue Onehoz pedig az Andor. És szerintem ez a három, ez ilyen három homlokegyenes más módon ment neki a narratív kihívásoknak. Szerintem ezekről nagyon érdekes beszélgetni, ilyen szempontból is, meg úgy általában is. Úgyhogy ha most minden jól megy, akkor ezeket mind frissiben prezentáljuk majd nektek, amikor így véget ér, remélhetőleg szombatonként.
Talán
esetleg. Ne vállaljunk túl nagyot. Maybe. Az Andor a legvalószínűbb, a Hoddit majd meglátjuk, és most itt van a Rings of Power, tehát ez azért elég jó arányok. Szóval, minden a hatalom gyűrűjének kovácsolásával kezdődött.
Á, mert hogy ez így kezdődik a Gyűrűk ura?
Aha.
Wow, nagyon
ez, ügyes. Ez vagy. Az első, nem ez az első mondat. Az első mondat az, hogy érzem a vízben, érzem a földben, érzem a levegőben. Más lett a világ. Oly sok minden rég volt, elmúlt, mert már senki is, aki emlékezhetne rá. Azt hiszem valami ilyesmi, és utána mondja, hogy minden a hatalom gyűrűnek a kovácsolásával kezdődött, hármat kaptak a tündék, a legszebb, stb. Ezt tudtam régen kívülről, mert nyilván.
Ezzel csajoztál?
És akkor ezzel nem csajoztam. nem. Akkor még nem volt ez annyira menő. De szerintem akkor kezdjük ott, hogy kinek milyen... Tehát neked is, meg nekem is, meg nektek is egyébként, milyen az előképzettségünk a Gyűrűk uráról? Honnan érkezünk? Hogy vajon ez az első dolog, amit láttunk a Gyűrűk urából, vagy esetleg Tolkienos kispárnával alszunk esténként? Ami aktuálisan látok, van egy Tolkienos kispárna.
Ja, és ez most esett le, ahogy néztem a sorozatot. Én ezt nem tudtam, hogy egy Tolkienos. Nem, mert utána egyrészt nem én vettem a párnát, hanem a főbérlő, másrészt meg ott volt ez a Not All Who Wander Are Lost, és közben be van kurva mögé a Földnek a sziluettje, mármint a kontinenseknek a sziluettje, amitől ilyen végtelenül közhelyes, gicses
vacaknak tűnik. Long live, vagy live, love, love.
Live, love, home, love, gicses home dekor, de mint kiderült, az idézet jó, csak rossz illusztrációval lett párosítva, és így egy elég rossz mixet alkot, de egyébként, ja, ez így számomra most esett le.
De tudod, hol találkozhattunk vele? Szerintem te is találkoztál vele, mert vagy a CIV 5-ben, vagy a CIV 6-ban ez ott van az egyik idézet között, amikor kitukutatsz valamilyen technológiát. És ott mondja is, hogy J.R.R. Tolkien.
Lehet pont a...
Az atombombáknak.
Az, ami sose fejlesztettem ki, valószínűleg ott van. Én szerintem egyébként Jeff Bezosnak a nedves álma vagyok ilyen szempontból. Jeff Bezos az Amazonnak a tulajdonosa, az Amazon Prime is az övé, és hogy ő pénzelte ezt az egészet, és én pont azok közé tartozom, akik nem tudnak eleget Tolkienról, meg a munkásságáról, a könyveket se olvastam, ellenben láttam a trilógiát sokszor, tehát pont ez a normi középpályás vanilla ember, akinek felkelti az érdeklődését, mert Gyűrűk ura, de nem fog belekötni a lore-ba, mert nincs hozzá elegendő tudása. Te honnan jössz?
Én onnan jövök, hogy azért én ennél kicsit hardcore-abb vagyok, de nem annyira, hogy érdekeljen, hogyha a lore jelentősen megváltozik, amíg annak van értelme. Nyilvánvalóan én amúgy olvastam, álljátok, nem, elindulok onnan, hogy a Gyűrűk Urát már akkor kezdtem is olvasni, mint minden normi, mikor kijöttek a filmek, de úgy volt, hogy az első filmet, képzeld el, moziban láttam, az egész országban a legeslegutolsó vetítésen.
Miért a legutolsón?
Mert éppen fenn voltunk Pesten, így fenn aludtam for reasons, és akkor így gondolkoztam, és tudod, mindig hallottam, hogy Gyűrűk Ura milyen jó, de még pici volt, tehát azért az 99 talán.
2001.
Tehát nagyon fiatalok voltunk, nem volt ilyen önálló akaratunk, mint a gyűrűnek, és így a szüleim is hallottuk, hogy az állítólag jó, meg nem tudom, biztos, hogy így nagy volt a buzz körülötte, és így sose volt feldobva, aztán így valahogy így felmerült, hogy érdekel engem, hát persze érdekel, hát fantasy, azt, hogy a gyerekek szeretik, és apa megnézte, hogy hogy van műsoron, és kiderült, hogy még egy helyen adják, aznap utoljára, mert másnap volt műsorváltás, és ilyen este 11-kor kezdődött, és úgy mentünk el este 11-kor megnézni, szóval volt vagy 2 óra, mire kijöttünk a moziból. Én tudom, hogy nagyon jól bírtam, akkor már kevésbé, de hogy nagyon élmény volt, abban biztos vagyok, meg emlékszem is rá, és aztán utána például karácsonyra mindig megkaptuk a DVD kiadásokat, ez a Super Extra DVD kiadások, és abból az összes ilyen dokumentumot megnéztem, végignéztem minden dokumentum.
De jó neked, hogy megkaptad.
Extra cuccot.
Én úgy gyűjtöttem rá a zseppénzemet, és megvettem a díszdoborzós változatát a VHS-nek, mert akkor még nem volt DVD lejátszónk, és VHS-en vettem meg. Ami azért jó, mert ott nincs ilyen DVD-s menü választás, aha, meg hasonló, és az összes extra az gyakorlatilag a kazettának az elejére volt téve, de nem volt rajta olyan sok extra, mint, aha, egy DVD kiadásom, hanem mi tudom én, rajta volt az összes előzetes. És akár egyszer meg akartad nézni a filmet, át kellett tekerni az összes előzetest. Kellett volna, de én megnéztem, mert nagyon szeretem az előzeteseit a Gyűrűk Urának.
Arra emlékszem, hogy ez ilyen óriási groundbreaking dolog volt, hogy a Gyűrűk Ura Király visszatér, az VHS-en, 2 VHS-en jelent meg a gyűjtői, a bővített kiadás. Mm. Sosem láttunk még ilyet, 2 VHS-en.
Hát mert 4,5 órás filmet se láttunk az előtt.
Durva volt. Szóval én egyébként ezen nőttem föl, ezeken a bővített kiadásokon. És közben olvastam a könyveket is, de sosem mentem oly mélyre benne. Mm. Tehát elolvastam a könyveket, elolvastam a Függelékeket, elolvastam a Silmarillokat, de nem sokra emlékszem rá belőle. Mm. És pont mostanában kezdtem el újra olvasni a Silmarillokat, és azt hiszem így ennyi, ami releváns ilyen szempontból.
És tükönülve vártad a sorozatot, mert biztos voltál benne, hogy az Amazon gigavállalat értően fog hozzányúlni az alapanyaghoz, és nem fogja szétbarmolni az egészet.
Én nagyon-nagyon szkeptikusan vártam, de nem gonosz, maliciózus szkeptikussága, uh-huh, hanem inkább ilyen sztoikus szkeptizmussal, vagy szkepszissel. Mert hogy nem régen történt az, hogy kiadta az Apple az óriási durranásnak számító, apró kis pukkanásra lágyult sorozatának az első évadát, a Foundation-t, és az nem volt túl jó.
Na, majd erre vissza is térünk.
És ahogy, te is megnézted a Foundation-t?
Nem néztem még végig, de van vele kapcsolatban egy meglátásom, ami kapcsolódik a Gyűrűk Urához.
Szóval a Foundation szerintem, ahogy ment előre, úgy lett egyre rosszabb, és gyakorlatilag mindegyik egy történetszert kivételével egy David S. Goyer best of alkotása volt, és ezért nagyon tompák voltak az elvárásaim, meg ugye rossz hírek is jöttek felőle, nagyon szerettek cikkezni arról, hogy milyen okok miatt fog ez elrontódni ez a dolog, de közben nem álltam bele abba a hate train-be, hogy úristen, feketék itt a törpék, meg az tündérek, és hát egy fantasyben mindent lehet, csak fekete elfek nem lehetnek. Meg női törpök. Azt mondom, ez volt a két dolog. A női törpök, akik nincsen szakáluk, és ez borzasztó dolog. Szóval, de hogy abban meg biztos voltam, hogy nem lesz jobb, mint a trilógia. A trilógia az annyira egy special, az egy ilyen villámlás egy dobozban.
Palackban.
Villámlás egy palackban. Tehát, hogy ma sem lehetne megcsinálni azt így, akkor sem régebben se lehetett volna, és szerintem akkor sem lehetett megcsinálni. Ilyen elképesztő összjáték a véletlennek, és a kitartásnak, és a munkának az, hogy a Gyűrűk Ura trilógia az van és létezik, és egy fantasztikus achievement is, és remek filmek.
És példánk is van, hogy soha többé nem lehet azt olyan módon reprodukálni, mert a saját alkotói megpróbálták reprodukálni a Hobbiton keresztül, és az akkora pofára esés lett, hogy közelébe se ért az eredeti trilógiának, pedig Peter Jackson ott volt a stúdió, ott volt a tehetségek, ott voltak, hogy megcsinálják, csak úgy átalakult a filmpiac is, meg nagyobbak voltak az elvárások, meg mindenféle hülyeséget rá kellett tagadni, és eljutottunk arra pontra, hogy emiatt is aggódni lehetett a sozattal kapcsolatban, hogyha az eredeti készítője nem tudta visszahozni azt a hangulatot, vagy azt a képi világot, akkor hogy fogja egy teljesen új csapat ezt megoldani? És én is nagyon meglepődtem, és valószínűleg sokan nem értenek ezzel egyet, de nekem jobban tetszett, mint a Hobbit. Sokkal jobban, sokkal inkább éreztem összekapcsolódó történetnek a Gyűrűk Ura trilógiával, mint a Hobbit képviselt, vagy letett az asztalra.
Én úgy érzem, hogy a Hobbitból nagyon sokat tanultak azok, akik ezt készítették. Tehát nyilvánvalóan leültek, és megnézték a Gyűrűk Urát, és megnézték a Hobbitot, és próbáltak azt megnézni, hogy mi az, ami működött, és miért működtek ezek a dolgok. És például az, hogy a CGI az borzasztóan le van csökkentve itt. Uh-huh. Hogyha megnézed, a helyszínek fel vannak építve rengeteg esetben, és fantasztikusak egyébként a felépített helyszínek. Az orkok 100%-ban mindig practical effect. Tehát nincsenek CGI orkok benne, miközben a Hobbit nagyon keményen ráállt erre a dologra. És ezek voltak azok, amik például így óriási ilyen negatívuma volt a Hobbitnak, amit mindenki kiemel. A rétesként elnyújtott történet a másik. Szintén itt azt látni, hogy inkább összesűrítettek sztorikat, mint hogy szétnyújtottak volna. Úgyhogy én egyértelműen látom rajta, hogy a Hobbitból nagyon közelről lekövették, hogy a Hobbit miért lett bukás a Gyűrűk Urához képest, és megpróbálták ezeket kikerülni.
Igen. És nagyjából sikerült is, nem tudom mennyire jártál utána, vagy hallottál róla, de alapból az előzetes, ami legelőször kijött, a teaser, mikor bejelentették a címét a sorozatnak, az is úgy tűnt, hogy egy CGI előzetes, ahogy folyik a vájadban az olvasztott film, és még az se volt CGI.
Nem.
Azt is megcsinálták rendesen. Jó, nyilván felturbózták valamennyire, de hogy azt úgy ténylegesen practical effektekkel megcsinálták, nem tudom ezt, ahogy szokták mondani magyarul, mert
YouTube-on... Makettekkel, trükkökkel... I don't know. Mert a Gyűrűk Ura egyébként azért is fantasztikus volt, mert hogy minden kézzelfogható volt ott is, akkor is. És ha megnézted ezeket a dokumentum kis filmeket, akkor még elképesztő volt. Tehát az, hogy makettekből megépítettek ilyen 3 méter magas épületeket. Az, hogy felhúztak egész városrészeket. Vagy hogy nem úgy rakták egymás mellé a karaktereket. Az egy jelenetben, mikor volt ugye különbség, hogy a hobbitok picik, mindenki más meg nagy, hogy felvették először jelentet a hobbitokkal, aztán így összehúzták kicsit a Premiere Pro-ban azt a hobbitok.mp3-at kisebb méretre, 75%-ra, vagy mp4, és mellé rakták a második jelenetet, hanem még azt is megcsinálták, az egy ilyen klasszikus, mindenki Force ismeri, a Force Perspective-et. Arra gondolok arra, amikor Frodo és Gandalf ülnek az asztalnál, és... egymásra szemben ülnek papíron, és így még így pakolgatják is a dolgokat egymás között, és mégis igazából jóval messzebb van Frodo például. És ezek itt is megvoltak, itt is látszódott, hogy hol van az, ahol Force Perspective-et használnak. És amikor meg nem, akkor meg előfordult body dublőrök voltak, ami szintén a Gyűrűkben nagyon sok ilyen body dublőr van. Látszik is amúgy az összes.
Hát sok gyerekmunkás hobbi.
Ad egy kis valóságérzetet az egészhez.
Hát, ilyenkor jön be az, hogy a mega corporation, ami mögött áll, nem mindig rossz, mert hogy itt volt rá pénz. Gyakorlatilag, vagyis hát állítólag 700 millió dollárt költöttek rá, amit a poén kedvéért megkerestem, hogy mennyi forintba, mert fejben én nem tudok ennyit számolni, és ha jól emlékszem, 286 milliárd forint az, ami
belementek be. Az ott van 320 milliárd, igen.
Igen, még a marketing is?
Nem, a forint gyengülés.
Ja, mondjuk vicces, mert azt szokták mondani, hogy a film költségvetésének a fele Uh-huh. Az a legyártás, a másik fele meg uh-huh. a marketing, de azt azért kétlem, hogy még 700 milliót rádobtak a marketingre. Nem tudsz annyit költeni a marketingre. Fizikailag képtelenség. Mármint, hogy lehet, de hogy minek.
Valószínűleg nem kell nekik, mert például az, hogy kirakják az Amazon.com-ra, az ingyen van. Az, hogy feldobják.
Elég a félvilág.
Nem kell annyit rákölteni.
De tény, hogy igen, nagyon sokat dobott a látványvilágon, hogy nyilván a rengeteg CGI mellé díszleteket is építettek, ami azért vicces, mert nem tudom miért, de az egyik jelenetnél Numenorban feltűnt, hogy ugyanazon az utcán, ugyanazon a sikátorban forgattak két teljesen más jelenetet, és nem, szerintem nem akarták, hogy ugyanaz legyen, de mégis, amikor spoiler zónában vagyunk amúgy,
nem.
Akkor nem mondom el. Majd, már így is túl sok a spoilereztem.
Ezzel az egy szóval. Én nem is egyébként azt mondanám, hogy én nem mondanám, hogy ez azért van, mert ez egy hatalmas cég, és a világ összes pénzét rá tudja dobni. Tehát ha valahol volt, ha valahol nem volt pénz, és nem hittek a projektben, akkor az a Gyűrűk Ura volt, a Gyűrűk Ura trilógia. És ha valahol volt pénz, és hittek a projektben, akkor az a Hobbit volt. Szerintem, és nagyon sokszor láthatjuk ezt, hogy az, amikor egy nagy rendező a világ összes pénzét megkapja, akkor nem tud vele mit kezdeni. Hogyha egy olyan rendező, aki kis költségvetésből már bizonyított. Itt most valahogy úgy alakult, hogy tudtak a nagy költségvetésből jó irányba ellépni, és szerintem ez a Hobbit bukásának tudható be. Mert ott egyértelműen meg lett húzva a homokba a határ, és közben meg vannak ezek a... Tehát hogy mindenki tudja, hogy a CGI az még ma sincs teljes egészében ott, főleg ahol, amikor látjuk, hogy a Marvel, akinek aztán tényleg a világ összes pénze, ha valakinek az Amazon mellett megvan a világ összes pénze, a Marvel és a Disney, ők milyen nevetségesen szar CGI-okat tudnak mostanában kiokádni magukból. Szóval én inkább ezt a kreatív stábnak adnám ezt a achievementnek, ezt a teljesítménynek a jutalmát, nem pedig annak, hogy sok pénzt raktak rá.
Nyilván ez egy sok tényezős dolog, a Marvel CGI-hoz az is hozzájárul, hogy ott meg teljesíthetetlen határidők vannak. Tehát, hogyha adnának nekik elegendő alkalmat, vagy időt arra, hogy jól megcsinálják a CGI-t, akkor megcsinálnák.
És honnan tudjuk, hogy az Amazonnál nincsenek?
Mert az Amazon, nem tudom mióta, nagyon régóta dolgozik ezen, és nem pumpálja ki folyamatosan magából a CGI. Tehát nem adnak ki három blockbuster filmet egy évben, meg 8 sorozatot, meg mit tudom én még mit. Az az érdekes, hogy egyébként a Marvel eléggé sokban tartja az egész CGI piacot, és kb. Az összes stúdiót befenyegette, úgyhogy nem tudom, hogy az Amazon kiket tudott felbérelni ahhoz, hogy...
Hát azért valaki csak dolgozik még ott a világban azon, hogy animáljon dolgokat. Lehet, hogy nem. Lehet, hogy ez egy ilyen szükségből volt, hogy nem volt elérhető elég a CGI kapacitás, de díszlettervezőkből, meg építőkből volt rengeteg, mert a Marvel nem ad nekik munkát. meg gyerekdublőrökből.
Minden esetre ebben teljes mértékben egyetértünk, hogy a látvány az fenomenális volt, és tudta hozni azt a szintet, amire azt tudom mondani, hogy igen, ez az a középfölde, amit megismertünk a 2000-es évek elején.
Voltak nagyon okos callbackek így a látványdizájnban, voltak kevésbé okos callbackek a látványdizájnban, de például az, hogy a Numenoriaknak ugye a leszármazottai lesznek majd a Gondoriak, és a Minas Tirith az Gondori, az a Numenori mintára készült, és beépítették azokat az ismert jegyeket. Legyen szó most a nagy szikláról, ami a Minas Tirith nagy sziklája, itt ugyanúgy megjelenik ez. Vagy az, hogy a Numenoriak apparently imádnak kőből hatalmas embereket faragni. és ezzel is találkoztunk már az Anduinon. Azzal a két hatalmas, tehát Isildur és Elendil, azt hiszem az ő szobruk. Akkor azt nem is ők faragták. Na mindegy. Szóval ez ilyen Numenori dolog. Numenori leszármazottak csinálták azt, az a lényeg.
Vannak egyébként gondjaim, pont azért, mert nincs Tolkien képzettségem, az idővonallal, hogy akkor most hol is vagyunk pontosan, mert hogy közben nagy dolgok zajlanak a világba, de nagyon sok karakter, aki a Gyűrűk Urában van, már itt is él, de azok meg akár több ezer évig is tudnak élni.
És most fogunk rátérni a spoiler szekcióra. Ne. Mondjuk el igen azt, hogy érdemes-e megnézni ezt a filmet amúgy, vagy sorozatot amúgy, Vagy nem mondjuk el, nem muszájként, a verdikhez apozzatok.
Én szeretném, hogyha onnan jöttök, mint abból a környezetből, mint én, hogy ennyire tájékozatlan, olvasatlan, bunkó, senkiháziak vagytok, akkor mindenképp nézzétek meg, mert tetszeni fog, és nem fogja kiverni a biztosítékot az a gondolom sok változás, ami a lore-ban történt, vagy az a teljes mértékű felforgatás. Én magát a kultúrharcot, ami e körül zajlik, nem nagyon kommentelném. Próbáljátok meg ezt egy ilyen vákumban nézni önmagatokért, és ne nézzetek utána annak, hogy milyen marketing volt hozzá, meg hogy felhördültek az emberek, mert annak nem lesz jó vége.
Saját mentális állapototok érdekében nézzetek utána a kultúrharcos dolgoknak. Egyébként tudtad, hogy a Christopher Tolkien gyűlölte a Peter Jackson trilógiáját? Azt mondta, hogy nevetséges bazári szar, aminek semmi köze apja munkásságához. Ha. Szóval nagyon érdekes, mert nagyon, ez ugyanaz, mint a ezt nem szabad mondanom, de ez ugyanaz, mint a Star Wars sequel trilógia. Nagyon sok minden, amit ma már kultúrharc és felháborodás és minden, az simán átment a legutóbbi alkalommal. Tehát az például ilyen, tudom, hogy ilyen nagy fájdalom az igazi tőzsőkeres Tolkien rajongóknak, hogy például a Gyűrűk ura 1-ben, mikor Arwen megmenti Frodo-t, az nem Arwen, hanem az egy tünde. Az egy ilyen neves tünde, aki teljes egészében kimarad az egész trilógiából. Valami neve van egyébként. Glorfindel, azt hiszem Glorfindelnek hívják. És hogy hát nyilván azért, mert hogy manapság, mondták 2001-ben, a nőket kell feminizmus meg shit, és ez elrontja a történeteket. Szóval nem tudom, kicsit ilyen dolog ez, hogy amit esetleg meg lehetett csinálni minden további nélkül 10-20 éve, az most óriási kultúrharcnak az egyik csatájával, csatahelyszínévé válik. Szóval erről csak ennyit. Úgyhogy egyébként ebben a sorozatban nincsen az, hogy női karakter csinálják egy férfi karakterből. Anyway, én azt mondom, hogy ha... Ha tudtok nőkkel beszélni, akkor nem lesz probléma. Nézzétek meg ezt a filmet, mert jó. Vagy sorozatot.
Wow. Ez szépen aluli volt.
Sajnálom, de...
Alapból nem akartam erről a sorozatról beszélni, de most már elintézted, hogy kapjunk 3 dislike-ot. Attól a 4 embertől, aki megnézi ezt a beszélgetést.
Én úgy gondolom, hogy annyira fos dolgokat kaptunk folytatások, előzmények, stb. Kapcsán az utóbbi 10 évben, mióta nosztalgia kultúra van, vagy 15 évben, hogy ez egy kiemelkedő projekt, kiemelkedő pénzből, de hogy a pénz legtöbb esetben jól lett elköltve. Szakemberekre, jó színészekre, jó írókra, és tisztelettel nyúltak szerintem az alapanyaghoz. A végeredmény nem hibátlan, tehát abszolút nem trilógia szintű, de ott van azok között a sorozatok, filmek között, amik hozzá tudnak tenni az eredetihez, és nem pedig annak mítoszát rombolják.
Nem kell úgy tennünk, mint hogyha nem létezne.
Yep.
Még így a spoilermentes zónába mondanám el, amit felvetettem a Foundation-nel kapcsolatban, és most, hogy emlegetted a pénzt, megint eszembe jutott, hogy a Foundation a tökéletes példája annak, amivel mostanában élnek a streaming szolgáltatók, akik saját gyártású tartalmat csinálnak. Ez az, hogy nagyszabású sorozat, fantasy, sci-fi, akármi, és azt mondják, hogy hát ez egy mozis produkcióval is felér, majd 8-10 epizódos, és az első epizódra elköltik a büdzsének a 90%-át, és az első rész valóban látványos, valóban lejted az állat tőle, majd a második részbe egy ilyen hatalmas minőségbeli zuhanás, mert most már csak kis folyosókon, szűk, sötét folyosókon.
Műanyagból épített folyosók, amik nincsenek bevilágítva rendesen.
Jobbra-balra járkálnak, és minden jelenet arról szól, hogy két ember ülve beszélget, vagy sétálva beszélget egymással, mert nem maradt pénz arra, hogy bármi egyebet letegyünk az asztalra. És a Gyűrűk ura az, ami konzisztens tud lenni ilyen szempontból, nem az van, hogy jó, akkor az első rész látványos volt, az összes többi minden meg egy erdőben fog zajlani a hátsó kertben, hanem ugyanaz a minőség, ami az első rész, az utolsóban is ott van.
Igen, ez egy nagyon jó pont. Tényleg nagyon sokszor elcsúsznak ezen, hogy első rész, berántjuk az embereket, és akkor utána meg majd ülünk egymásra szembe kint az Atacama sivatagban, vagy a Las Vegas határában ott van jó kis forgatási helyszín, és akkor ott ülünk a sivatagban, mert hogy nincs pénz másra.
Igen, és ráadásul meg tudta lépni azt a szintet, hogy a Netflix bármennyi pénzt dob valamire, mindig ott van a picit az a Netflix érzés. Uh-huh. Hogy tudod, hogy ez ebbe energia van, craft van, de mégis érződik rajta, hogy ez egy Netflix produkció, és nem tudnak megugrani egy szintet. Ez itt szintén nem volt jelen. Ezt én simán el tudnám képzelni moziban is, mint egy neszabású produkció. És nem csak az, hogy hát most az Amazon Prime saját gyártású kontentet csinál, és akkor hú, de mozis lesz, mert széles vászló.
Minden együtt, amit elmondtam, azért én végig azon gondolkoztam, hogy lesz-e olyan, hogy azt mondom 5 év múlva, hogy én újra akarom nézni ezt, és újra nézem, mert az, hogy 5 év múlva újra akarom nézni a Gyűrűk Urát, az alap. Mm. És a Gyűrűk Urát mindig újra nézzük. És gyakorlatilag időben a 2 ugyanott van, sőt, a sorozat az rövidebb, kb. Hány rész? 8 rész. Aha. Ez 8 óra, maximum 9, mert viszonylag hosszúak a részek, míg maga a bővített kiadás, az 11,5 óra, de azt bármikor simán újra nézném. Mm. Nem vagyok benne biztos, hogy ezt újra nézném. Mm. Hát annak ellenére, hogy minden ott van, és filmes, és grandiózus, és végigtartja a minőséget, valami nekem még, nem azt mondom, hogy hiányzik, de nem nincs ott, ez még ez a sorozat sem, hogy azt mondjam, hogy ezt én újra akarom nézni. Ami ugye jellemző rám általában, hogy nagyon ritkán nézek újra bármit is, de inkább filmeket nézek, vagy pedig vígjátéksorozatokat, szitkomokat, és nem tudom, hogy ezt újra akarnám nézni, 5 év múlva kiderül, ha ott leszünk, hogy visszanéz, hogy így eszembe jut-e, hogy jó lenne újra nézni az elejétől ezt a cuccot.
Nem tudom egyébként, mi az, ami átlendíti ezen a küszöbön az eredeti trilógiát, valószínűleg az, hogy a mögött azért mégiscsak sokkal több szív volt, meg odaadás, meg lássuk be, az egy klasszikus irodalmi műnek a feldolgozása minden előnyével. Ez pedig egy írói szobába készült, patika mérlegen, és persze minőségi, meg nagyon jó, meg élvezetes, meg fordulatos, de szerintem nem lehet a kettőt összehasonlítani.
Hát szemben. Igen, nehéz, mert itt tényleg nem volt egy narratíva, itt mindent úgy kellett megírni. Olyan volt, mintha törükönyvekből akarnál csinálni egy sorozatot. Meg lehet csinálni, persze, csak baromi nehéz összepuzzlozni a narratív elemeket, a csúcspontokat, a mélypontokat, míg a Gyűrűk Urában azért ezek ott voltak. Még ha egyébként nem is mindig pont úgy, mert a Gyűrűk Ura nagyon furán épül fel. Ezt nem tudom, vágod-e, de például a két torony az úgy van, hogy két könyv a második rész, és az elsőben végigkövetjük, lehet ezt amúgy tudod, mert szerintem beszélnek erről a dokumentumfilmekben is, végigkövetjük borítótól borítóig, vagy hát sztoritól sztoriig, kezdetektől végig a Samuékat, Samut és Frodót. És aztán utána visszaugrunk az időben, az első könyv végéhez, és megnézzük, hogy ez alatt Aragornékkal mi történt. És mert egy csomó olyan elem van, amiről tudjuk, hogy mi lett a végeredménye, miközben a karakterek még nem tudják. Uh-huh. Csak azt tudják a másik oldalon, ott egy ilyen drámai feszültség, hogy jaj Istenem, sietnünk kell, mert ez meg ez meg ez lesz, miközben tudjuk, hogy ez már nem probléma.
Aha. Ez érdekes, ezt nem tudtam, viszont eszembe jutott róla egy ellenkező példa, ami miatt abba is hagytam a szériát, ez a Metro 2034, amit Glukowski úgy akart megírni, mint hogyha egy filmet néznél. Uh-huh. Nem úgy, mint hogyha egy könyvet olvasnál, és borzasztóan idegesítő volt, hogy olvasod az oldalakat, és túl gyorsan vált a történetszálak között, mert valahogy úgy lehet elképzelni, mint a filmben tudod, mikor megy ez a párhuzamos montás, hogy itt is történnek dolgok, ott is történnek dolgok, innen 20 másodperc, onnan 40 másodperc, de ez könyve egyáltalán nem működött, borzasztóan idegesítő volt, És ott érződött, hogy jó, akkor ő már nem könyvet ír, ő néz egy filmet a fejében, és azt leírja, és ettől élvezhetetlenné vált, ezért a 2035, ami állítólag sokkal jobb, azt már el sem olvastam.
A 34 az borzasztó, az egyik legrosszabb könyv, amit valahol olvastam, de nem ez emiatt. A 35 az jobb, tényleg sokkal jobb. Na de itt meg az volt a feladat, hogy a töri könyvekből egymástól szinte független dolg módon kell összefésülni a szálakat, a fontos eseményeket gyakorlatilag a teljes másodkorban, úgyhogy a Silmarillokhoz nem lehet nyúlni, mert azoknak nincsenek meg a jogai az Amazonnak. Úgyhogy megnézzük a spoiler szekcióban, hogy ez hogyan sikerült. Visszatérünk a reklám után. A Rings of Power kibeszélő előző részében. A Rings of Power annyira fos, hogy úristen, feketék itt a törpék, meg az tündérek.
Az az érdekes, hogy egyébként a Marvel nekem jobban tetszett, mint a normi, középpályás, vanilla gyűrűk ura, de nem fog Jeff Bezos olyan módon reprodukálni. Amúgy,
azt hittem,
amúgy konkrétan
reklám.
Be lehet vágni.
Persze, hogy be lehet rakni. Azt nem rakok ide be reklámot.
Most én azoknak a nevében röhögtem, akiknek adblockja van, mint nekem.
Ja. Vagy akinek YouTube prémiumja, köszi amúgy srácok, mert tőletek aktuálisan kapunk is pénzt. Én, nem tudom, fél centet 100 megtekintésenként, de kapunk, és ez az, ami igazán számít, mert mi másért csinálnánk ezt az egészet, ha nem a pénzért. Mondta az Amazon írószobája is, de aztán összeültek és megnézték, hogy mit lehet ezzel kezdeni. Másodkorban járunk, és én azt hittem egészen Isildur és Elendil megjelenéséig, hogy pontosan tudom, hogy hol vagyunk. És aztán így megjelent Isildur és Elendil, és így, oh, no. Akkor ezek szerint nem ott vagyunk sztoriban, ahol gondoltam.
Na hát ez az, mert hogy Galadriel, meg a hasonlók, ők nagyon sokáig élnek, ezres nagyságrendben gondolkodunk.
Konkrétan haltatlanok. Tündék azok haltatlanok.
Igen. És akkor itt van Isildur, akinek meg rövid távon, olyan nagyjából, nagyon max 30 éven belül le kell, hogy áldozzon a sorsa, vagy nem is tudom. Jó, nyilván hát az emberek is tovább élnek rengeteg... a gyűrűk urába. Aragorn is valami 110 éves, azt hiszem, mikor a Fellowship of the Ringben van, de akkor sem az a hatalmas távolság, amit eleinte feltételeztem, de ez nekem már az intro során is kiderült, mert...
Bocsánat, mielőtt még megírna az a három ember, aki tudja, Aragorn 74 éves kb. A gyűrűk urában, de a Numenoriak nagyon sokáig éltek, ilyen 200 akárhány évig, és aztán ugye itt már felhigult a vérvonal, meg shit, de Aragorn is ilyen 100, nem tudom, 130 évig azért eléldegélt. Uh-huh. Szóval,
bocsánat. Szóval azért belátható be egy emberi kor, de nekem már az intrónál is, amikor tudod így, jó, akkor előveszük azt a technikát, hogy narráció, meg nagyon jó, meg képekkel elmeséljük, hogy mi a backstory, hogy tényleg kényelmesen elhelyezzenek a fotelbe. Hát engem csak jobban összezavarta. Hát ki az a Morgoth? Másrészt meg nem arról volt szó, hogy Sauron felemelkedése, de hogy már Sauron akkor ott van, és felemelkedett, és irányítja az orkokat, akkor mi a rák van?
Nem. Feltétlenül. Én meg tudom válaszolni ezeket a kérdéseket, csak nyilván a sorozatnak ez volna a feladata az elején. Néha nagyon szolgaian követte a gyűrűk urát. Tehát azt, hogy az elején Galadriel elmond egy ilyen bevezetőt, az egy az egyben. Ami még nekem ilyen szolgai követés volt, az majd a hobbitoknál visszatérünk rá. De akkor most térünk oda-vissza, hogy tehát itt az alapállás az, hogy van Morgoth, aki a Big Bad. És hogyha tényleg el tudod két órán a többet a gyűrűk urával, akkor tudod, hogy Sauron, ő csak egy small bed, tehát mikor már a harmadkorban jelünk, akkor azért sok minden lezajlott, és az igazán epikus és mitológiai harcok, azok az első korban történtek.
De szerintem azt fogjuk látni.
Nem.
De ez képest.
Nem. Az a Silmarillok. Ezért nem lehetett oda visszamenni.
Á, mert hogy a jogok nincsenek ott.
Nem, vagy megszerzik 10 év múlva jogokat, és akkor jött az előzményhez, ahol megtudjuk, hogy Morgoth hogyan volt. De az tényleg, a Morgoth sztori az a világ teremtésének kezdődik, tehát ugye vissza kell menni rendesen hozzá. És Morgothnak az egyik legfőbb szolgája Sauron. És utána később így utal is rá egyébként a Sauron kapcsán, hogy ő így most már szabad, most már azt csinál, amit akar, és ezért ennek is saját királyság, meg stb. De hogy Sauron, mint Morgoth hadvezére lett legyőzettetve, és akkor így fakofolt, és utána jött vissza, hogy akkor, vagy most Galadriel elindult utána, hogy akkor most meghalt Sauron, vagy nem halt meg Sauron, mert neki personal beefje van a sráccal. Ah. Hogy Sauron megöltött bátyámat. Nagyon.
Szemétlen.
Ja. Elég, igen, összezavaró lehetett. Amúgy engem is, én is próbáltam így fejben elhelyezni a nagyon szegényes tudásommal, hogy akkor hol járhatunk, és én azt hittem, hogy a lindoni háborúk benne lesznek, de ezek szerint nem lesznek benne a lindoni háborúk, vagy csak a második évadban, mert ott volt egy kis mókolás. Én azt hittem, hogy több száz évig fogsz összpónolni a cselekményt, több száz évre fog kiterjedni, de igazából nem fog több száz évre kiterjedni, hanem már itt a Numenor végnapjai vannak, ami megint csak nem túl könyvszerű, mert itt Numenor papíron ezen a ponton már sokkal durvábban eltávolodott az elfektől. Itt van azért egy nagyon, tehát látszik, hogy a Tar Palantir az, aki vissza akar térni így az elfekhez való barátsághoz. Uh-huh. A Mirielnek az apja. Amit egyébként viccesen sehol nem fejtenek ki, de a azért, tehát az, hogy őt Tar Palantírnak hívják, és van egy palantírja, a kettőnek semmi köze egymáshoz, vagyis csak nagyon kevés, mert a palantír azt jelenti, hogy messzire látó. És ezért hívják az eszközt is palantírnak, meg Tar Palantírt is azért, de hogy azért, mert van egy palantír, valószínűleg nem, mert annak idején volt mindenkinek egy palantír, vagyis a fontos helyeken voltak palantírok. Na mindegy, bocsi, nagyon belementem ebbe az egészbe. Szóval Itt most van az, hogy hát nem szeretjük az elfeket itt erre felé, ehhez képest a könyvekben már ott van, hogy ilyen emberáldozatokat tartanak, meg shit, úgyhogy és közben ott van nekünk Elendil és Isildur, akik
spoiler alert, második évadra, köszi.
Szóval, ja, it's all over the place.
Ez lett volna a kérdésem, hogy én úgy tudtam, hogy Isildur eléggé royalty számban megy, de akkor most elmondtad, hogy hogy lesz ez. Az oké, csak furcsa. Én nem része a Numenori vérvonalnak, de látom, most már elmagyaráztat, hogy miért lesz igen. Ő. Na, gondolnak igen. Az ura.
Aztán az egészen bejön az is, hogy Durinéknak a problémája ott Múriában, meg a Mithril felfedezése, ezek olyan dolgok, amik igen, 500 éven belül történtek, de nem két héten belül történt minden, nagyon összelettek rántva. Az Istárok érkezéséről ne is beszéljünk, mert az Istárok a fő lore szerint meg sem érkeznek a harmadkorig a világba. És van egy olyan állítólag, ugye Tolkien folyamatosan dolgozott a lóron. Tehát még a Halálos ágyán is újraírta, hogy inkább legyen így, mert itt több értelme van, meg hasonlók. És van egy olyan újraírás, ami szerint vannak egyes istárok, akik már megérkeztek a másodkor végén. A másodkor, mint harmadkor, meg harmadkor, ezek is ugye eléggé összezavaróak lehetnek. Azt tudjuk, hogy a másodkor legeslegvége az, amit látunk a Gyűrűk Ura elején. Tehát oda futnak ki majd a sztori. Eventuálisan. Mert a harmadkor akkor kezdődik, mikor legyőzik Sauront, és azt hiszik, hogy most már tényleg meghalt. Szóval, ja, azt hiszem, ennyit akartam mondani.
Köszönöm szépen,
sokkal meghallgattam
a te talkodat. Ja, egyébként igen. Bizonyos dolgok igen, bizonyos dolgok nem. De akkor így elindulhatunk azon, hogy hány szállat mozgatunk, mert nem keveset, és amúgy szintén szólva nem mindig mozognak ezek a szállak olyan gyorsan, amilyen gyorsan kellene. Azért
nem minden szál nem adatot egyenlőnek. Teremtődött egyenlőnek.
Igen, és van, hogy nem sok minden történik, de hogy van ez a hobbitok, akik nem hobbitok.
Igen.
Van Galadrielnek a sztoria.
Ja, bocsi, nem fogjuk használni a magyar kifejezéseket, mert biztos remek a magyar szinkron és a fordítás.
Gyaplábúaknak fordítja.
Nem gyapjas lábúak? Gyaplábúak?
Hát lehet, hogy az én agyam rövidítette le.
Harfut.
Szóval ott van Galadrielnek a története, ott van Elrond és Durin története. Van egy negyedik szál.
Hát a Numenor. Nem tudom úgy eltenni szépen az erdőtöket.
De az összefonódik Galadriellel egy idő után. elég hamar.
Én azt külön venném a Numenori szállat és a Galadriel és Halbrandnak a szállát.
Jó.
És ennyi.
Ennyi.
Hát van egy ilyen miniszálak, hogy megkeressük a varázslót is, vagy az embert, aki lesett az égből.
Ja, hát meg izé, hát elég vastagon benne van a Southlands-nek a sztoria.
Ah, Southlands! Tényleg!
Nem is jut eszembe a tündének a neve, ami nagyon gáz.
Nekem sem. A nő Bronwynnak hívják, azt hiszem, és tudod, honnan ismerős? Ismerős volt egyáltalán?
Igen, mint hogyha Rachel Weisznek a lánya lenne, de nem, de elég nagy a korkülönbség közöttük.
Ő játszotta Barney csaját az Így játszottatok a késő évadaiban.
Okay, Nora. Hát sose tudtam
volna. Nora néven volt ő.
Remek. Ott. Akit felismertem, vagyis nem ismertem fel, csak mikor rákerestem, rájöttem, az Galadriel volt, aki hatalmasat alakít a Saint Maud című filmben, amit mindenképp nézzetek meg, mert elképesztően jó.
Itt is hatalmasat alakít.
Én bírtam nagyon.
Én is. Nem szarkasztikusan mondom.
Tudom.
Tök jó volt. Én szerintem alapvetően, hogyha most kicsit rátérünk a castingra, szerintem mindenki rendben volt a castingban. Akit én kiemelnék, az a Southlands-i tünde. Uh-huh. Őt így valahogy volt egy olyan jelenlét, amit én nagyon bírtam.
Keressük meg a nevét.
Valami tündene van. Elbrondír.
Amúgy?
Brondelír.
Rondoldolbír.
Rondeldír.
Várjál, nincs internetem. De közben mondogasd, hogy ki a jó, ki a
jó. Hát igen, Galadriel, azt említettem. Szerintem Elrond is jó volt, bár ugye abszolút nem hasonlít a színész. Tehát, hogy megkeresték, hogy látok, milyen is az előző Elrondnak az előző színésze? Oké, akkor az ellenkezőjét próbálom megkeresni. Nem az alapján, nem fizimiska alapján castingoltak, ez is működhet. Szerintem teljesen jó munkát végzett. Akár csak Durinnak a színésze, vagy Durin felesége, ők is mind a ketten nagyon jó jelenlétük volt. De aki szerintem a legjobb volt egyébként, az az Istár, azaz az idegen, The Stranger, aki leesett az égből.
Arondir.
Arondírnak hívják. Oké, nem fogom megegyezni.
Nem az Istárt, hanem a tündét.
A tündét. Az Istárt nem tudjuk, hogy hívják. Lehet, hogy István. az Istár azért tetszett, mert az elétől lehetett tudni, hogy ő egy Istár. Hát ugye a végén próbálták ott beadni, hogy jaj, ő Sauron! Meg így ott voltak eldobálva ilyen hamis halak. Red herringek, igen. Retheringek voltak eldobálva, hogy ő gonosz, mert meghaltak a molylepkék, meg hasonló, de lehetett tudni az elejétől, hogy ő egy istár, csak azt nem, hogy melyik, és szerintem pontosan úgy néz ki, mint egy istár. Tehát, hogyha így, ha ismerjük a főleg Sarumánt és Gandalfot, akkor ez az arc, ez tökéletesen beleillik abban a sorba. Úgyhogy szerintem az zseniális volt, ilyen húri horgas alak, nagyon jól játszott a tekintetével, azra kevéssel, amivel tudott, és amikor elkezdett beszélni, akkor meg úgy beszélt, hogy egy istár beszélne végre.
De figyelj, a tudatlanokon működött ez, mint én, mert...
De elhitted, hogy a szóval... Figyelj,
nekem, amikor lezuhant meg, megjelent, persze, ez tuti Gandalf, mert hogy úgy viselkedik, úgy is beszél, meg úgy is fenyegetőzik, mint Gandalf, de mivel én nem tudom, hogy Sauronnak hogy kéne kinéznie, és ő is amúgy ilyen 3 méter magas az eredeti trilógiában, amikor Isildur levágja a kezét, meg hasonlók. Én el tudtam képzelni, hogy igazából ő is egy ilyen nagy szula, és neki is van valami köze ehhez a kategóriához, mint istár. Engem egy ideig velem elhitették, és csalódtam is, mikor kiderült, hogy nem ő az, mert hogy tök vicces lett volna, hogy van egy egész plotline, hogy ezek a hobbitok, akik nem hobbitok, odaadják szívüket, lelküket, hogy támogassák ezt az embert, aki el fogja pusztítani Félközépföldét, és hogy mennyire jó, hogy végre olyan szállat látunk, hogy az őszinte hit és a kedvesség a másikhoz, az annak azt eredményezi, hogy hatalomra segítjük a gonoszt, de végül megmentette magát a sorozat, mert megcsinálta ezt egy szállal, csak nem ezzel a szállal.
Na ez nagyon angyűrűk ura lett volna. Azért Gyűrűk Urának van egy ilyen nagyon pozitív, nagyon lovagias szellemisége. A jó mindig győz, a férfiak gyengédek, és az érzéseikről beszélnek, és egymáshoz kifejezik az érzelmeiket, nem macsók a férfiak a Gyűrűk Urában, és És a végén azért nincsenek nagy árulások. A gonoszról mindig látszik, hogy gonosz.
Ja, persze,
a jóról
persze.
Mindig látszik, hogy jó. Én óriásit csalódtam volna, hogyha az történik, hogy annyira írás nyelvileg és képnyelvileg annyira meg volt támogatva, hogy ez egy pozitív karakter, és annyira fel volt építve. Szerintem nekem végig egyértelmű volt, hogy ez egy pozitív karakter, akiről nem akarják, hogy biztosak legyünk benne, hogy pozitív karakter. Itt ott belerakunk egy-két dolgot, hogy elrohad a fa, de aztán utána meg kivirágzik a fa. Tehát, hogy meg jaj, meghalnak a lepkék, de aztán utána meg rosszul érzi magát. Tehát annyira meg volt támogatva ez, hogy segítjük egymást, hiszünk a másikban, és ezért a másik jóvá változik. Hogy biztos voltam benne, hogy az kizárt, hogy kiderüljön róla, hogy ő egy gonosz karakter. És mondom, nem illett volna a Gyűrűk urához.
Azt a szürgezónát én se szerettem volna, hogy amit sok mindennel kapcsolatban most már megcsinál a Disney, hogy ja, ő nem gonosz, csak ő jó, csak mindenki félreértette, mint a Boba Fett, meg a Cruella, meg a hasonlók. És a Gyűrűk ura tényleg fekete-fehér, és nem tetszett volna, hogyha felépítik, hogy ja, de hogy Sauronnak is van egy jó oldala, de az úgy elnyomódik benne, és ő valójában gonosz, meg minden. Azt nem támogatom. Viszont valahol megműködött ez, hogy...
Halbranszán nem működött, mert ott nem volt... Tehát ott azért ő mindig egy ilyen fickónak tűnt. Tehát ő nem számítottál arra, hogy ő majd... Ő lesz a Knight in the Shining Armor. Mindig volt egy ilyen kis sötét oldala, ami kibukott. Hogy is mondjam csak, a Stranger-nél volt egy pozitív oldala, és pozitív dolgokkal volt körülvéve, és néha kibukott egy kis sötétség. Itt meg volt egy felszín, és érezhető, néha kibukik a sötétség belőle, Halbrannál. És én ezért voltam úgy vele, hogy viszont Halbrannál tetszett az Aragorn dolog, hogy milyen lenne, hogyha Aragorn lenne, csak a végén kiderül, hogy nem jó, hanem rossz. De érdekes, amit mondasz, mert szerintem amúgy próbált ezt a sorozat megcsinálni. Ezt a szürke zónát, mert most egy kérdés, hogy mennyire igaz, mert Sauronról azt kell tudni, hogy ő egy mester manipulátor. Tehát, hogy mindenkit rávesz mindenre. Amikor a végén Galadrielnek mondja, hogy de hogy nem biztos, hogy én rossz vagyok, de te visszatartanál engem, és együtt akkor mi lehetnénk a not very bad king and queen. Not very evil king and queen lehetnénk mi, és nagyon jó lenne. És ott van az, hogy ő nem akar más, csak újra rajzolni a világot, és újjáépíteni a világot a pusztítás után. De az is igaz, hogy ez valószínűleg mind csak megtévesztés, és az újjáépítés az az, ami... Mordorban is történt például, ami azért alig nevezhető újjáépítésnek, inkább csak a telekárak teljes bedöntésének, meg az ingatlanárak teljes bedöntésének. Úgyhogy szerintem nagyon okosan volt ez megcsinálva. Azért akiről kiderült, hogy a végén, hogy gonosz, abban nem investáltál érzelmi energiát, hogy ő jó, vagy nem sokat, mert nem volt egy nagy érzelmi energiájú igény a felőle. A Stranger-nél ott azért volt az, hogy ami Nori beletett munkát, azt nagyon-nagyon rossz lett volna, hogyha végén kiderül, hogy ups, ezt amúgy ezzel elintézted újabb 3000 évre középföldének a sorsát. Nem lett volna vicces.
Sokkal viccesebb, hogy Galadriel csinált.
Az már egy érdekesebb probléma. Galadriel karakterfejlődéséhez szerintem ez elég jól hozzátartozik az egész, mert azért ez a Galadriel más, mint akit megismertünk a Gyűrűk urában. A noldák azok ilyen nagyon vad népek, ő egy nolda, egyébként a tündéken belül is vannak ilyen alfajok, például tudod, hogy Aaron csak egy fél elf. Mondjuk itt mondják is, de nem teljes elf, hanem csak egy félig. És viszont Galadriel az original tündék egyike, és Nolda, és a Noldák azok elég ilyen teátrális dramatikusak, tehát az a tipikus beleugrik a tengerbe, és hazaúszik. Tehát ez abszolút belefért a Noldáknak.
Igen.
Tehát igen. És innen eljutni addig a Galadrielig, aki letrepszik az erdőben, és hogy gyakorlatilag egy ilyen őrzővédő szolgálatként próbálja védeni a határait, és minél kevesebbet. Tehát azért dolgoznak a dolgokon, de azért nem megy oda karddal, és nem szúrja át Sauron arcát. ahhoz szerintem nagyon kellett az a, ez a karakterfejlődés, ami a Halbrand sztoria neki. Aztán meglátjuk, hogy a második évadra ebből tanul-e valamit, vagy még nem. De izgalmas
hát
volt.
Hát egyelőre még a hatalomhajhászás megy.
Hát még megy, megy a hatalomhajhászása neki. Még akartam beszélni, volt szó a castingról, ott nem mondtam a hobbitokat. A hobbitoknál slightly zavart, nagyon picit zavart, de csak egy nagyon picit, hogy túl erősen callback-elte a gyűrűk urát. Tehát ott volt az, hogy először is a színvilág ugyanaz volt, nyilván, de semmi gond, ezek a kék az annyira nem természetes szín, de a nagy részük az természetes erdőszín. De hogy követünk két szereplőt, az egyik egy hatalmas kék szemekkel rendelkező, yeah, jó szívűt áldott teremtés, és van az ő kis goofy kövér barátja.
Ez nekem a legvégén jutott eszembe, hogy ahogy a Star Wars filmek egy nagyon sokáig nem tudtak űrcsata nélkül, hatalmas űrcsata nélkül végződni. Ugye a Gyűrűk Ura közeli történetek se működnek anélkül, hogy Gandalf egy ártatlan hobbitot magával ráncigálna valami kalandra. Rosszabb egyébként, mint Batman. A Robinjaival.
Mindegyik túlél in a way.
Hát csak ő egész élete végén nem azért, kísérteni fogja nem a lelki.
Ez egy egész teher. Jó díl, amit amúgy a hobbitoknak adott. Tehát elráncigált őket minden, szívás az egész életük, de utána mehetnek Valinorba, hello!
Hát jó.
Tehát konkrétan a halhatatlan földekre elhajózhatnak. Amiről amúgy azt olvastam, hogy igazából nem érhetnek ott, csak oda mehetnek meghalni. De tök függetlenül, az egy tök szép dolog Gandalftól, és elvitte Bilbót is, elvitte Frodót is. Nagy arc.
Mindenkinek bejött.
Nem a kalandra, hanem Valinorba.
Tudom.
Jó. Na, csak ezt akartam még mondani, hogy az nekem olyan fura volt, és itt azt éreztem, hogy oké, túl közel kerültünk megint a gyűrűk urához. Kicsit lépünk vissza, két lépéssel. De voltak tök jó eredeti megoldások is. Az előbb beszéltünk arról, hogy mik azok, amik ilyen sztoriszálként összetalálkoznak ebben a történetben. Még nem mondtuk azt a részét a történetnek, hogy a törpök, azt felismerted remélem. Tehát amit láttunk ott, az a teljes fénykorában Mória. És emlékszel a gyűrűk urában, ez most nem spoiler, de emlékszel a gyűrűk urában mit mondanak? Hogy mi lett a végzet, tehát mi lett Móriának a vége?
Túl mélyre ástak.
Túl mélyre és túl mohónástak, és felébresztettek egy ősi szörnyet, a Balrogot. Bizonyám. És itt láttuk a Mithril megtalálását, meg a Balrogot is belekiáltott. Mindig utálom ezt a trópot, mikor valami állat for absolute no reason belekiált a kamerába. Vagy belekiált a valamelyik másik karakternek az arcába. Mm. De ezt majd másik sorozatnál visszatérünk rá. Az tök jó volt látni a teljes szépségében és fényében Móriát. Ez menő volt.
Igen.
Jó. Azt akartam mondani eredeti történet szállanként, hogy Mordor létrehozás és az egész Adáros sztori, az amennyire tudom, az így Adár az nem egy létező karakter.
Behozták,
és ugye sokáig ott is a mystery boxok azért nagyon erősen formálták ezt a sztorit is.
Nem baj az feltétlenül.
Két nagy mystery volt, ki az a Sauron, nagyon látványosan feldobta a sorozat, hogy bárki lehet Sauron. Hát azt a karaktert ott átérben? Lehet ő Sauron. Lehet, hogy az anyukád Sauron. Sosem tudhatjuk. És több karakternél is így ott volt, hogy ő a Sauron, nem ő a Sauron. És a másik ilyen mystery box, az a Stranger volt, hogy ő nem Sauron, akkor ki. És a harmadik, vagy az elsőhöz kapcsolódott Adár, hogy sokáig úgy tűnt, hogy ez a karakter, ez Sauron. És még egy kinézetre is azt mondom, hogy eladta volna. De aztán kiderült, hogy ő valami rogue Sauron kapitány, aki úgy döntött, hogy ha már Sauront megölte,
helyi erős ember.
Akkor ő lesz a helyi erős ember, és egyébként egy nagyon kiváló sztorit, és nagyon kiváló színészt szereztek meg erre a szerepre.
Az nagyon tetszett, hogy Mordornak a kialakulását így láthattuk bizonyos szempontból. Mit röhögsz?
Az nagyon jó volt. Tudod, mi nem volt nagyon jó?
Amikor átírták a szöveget.
Konkrétan látom magam előtt, hogy így mondták, hogy mi legyen a vége, és hogy valaki így elővette a kis egyetemi jegyzeteit, és oda volt írva első... Professor Brovin azt mondta az első órán, hogy az első szabálya az a sorozatírásnak show, don't tell. És a csávó úgy mondta, hogy jó, akkor megmutatjuk, nem pedig kimondatjuk. Ezért, mikor megkérdezték Adárt, hogy mi legyen az új neve a földnek, akkor nem mondta, hogy Mordor, hanem így egy PPT prezentációval átúszott. Ezzel a püdürődőre, Mordor. Azt szerintem indoklatlanul gagyi volt.
Ez azért volt zseniális, mert ez, hogy már valaki rákérdez, meg hogy nem úgy hívjuk. Így éreztem a kint, ami azzal fog járni, hogy ez most ki fogja mondani, hogy Mordor, ki fogja mondani, hogy Mordor, de nem találtak rosszabb megoldást.
Igen. Inkább mondtam volna ki, hogy Mordor.
Megoldották.
De ez ilyen nagy reveal volt, miközben már az előző részben világossá vált, hogy ez Mordor. Mm. És aztán úgy adták ennek egy órával később a részvégén, hogy mint hogy meg kellett repülni, hogy ez Mordor! De hogy mindenki tudta, amikor már kitört a vulkán, hogy akkor ez Mordor lesz.
Igen. Ami érdekes volt ezzel a szállal kapcsolatban, és csak most jutott eszembe, hogy értem én, hogy a történetmesélés jegyében tömöríteni kell. Tehát amikor van egy falu, az nem csak egy falu, hanem az egész ott lakó népességet képviseli. De valahogy mégis olyan behatároltnak tűnt nekem ez az egész, hogy nem az érződött rajta, hogy ez Mordort reprezentálja, vagy képviseli, hanem az érződött rajta, hogy ez egy falu, ez egy őrtorony. Uh-huh. Ez meg egy 30 fős ork csapat. Tehát nem volt meg ez a grandiózussága, vagy sehogy se érzékeltették azt, hogy ez egyébként több ennél. Hanem ez a három tényező volt, és emiatt ilyen aprócska dolognak tűnt, miközben ez egy hatalmas területről beszélünk, és valószínűleg sokkal többen éltek ott, mint az a 200 ember abban a faluban.
Igen, annyival talán lehet védeni ezt, de amúgy abszolút nem, de annyival lehet, hogy a Southland az nem egy centralizált dolog.
Az oké, hogy nem centralizált, értem, sok kicsi falu, meg királyuk sincs, meg hasonló, de legalább másfelet mutassunk már, ne csak egyet.
Aha. Én azon nagyon meglepődtem azon az egész szálon, mert mindig azt hittem, hogy oké, tudom most milyen set piece felé tartanak, és mindig meglepett, mikor mondta, hogy itt fogjuk védeni ezt az őrtornyot, a következő részben megvédjük, jönnek az orkok, és aztán a következő részben így fakofolnak, és lerombolják az egészet is fél perc alatt. Utána akkor jó, akkor lesz egy csata, de ott is ilyen okos volt, hogy megvolt a csata, és azt mondjuk, hogy ó, győztünk, és így nem, mert Adár ezzel számított előre. Szerintem az hogy viszonylag okosan volt megírva egyébként.
Egyetértek.
Mit gondolsz a hatalom gyűrűjének megalkotásáról? Mert eljutottunk oda azért a végén, hogy elkészültek a gyűrűk. Három gyűrű.
Én nem tudtam, hogy ezeket külön-külön csinálták. Azt hittem, hogy egyszerre legyártották az összeset. A tündéknek is, a törpöknek is, az embereknek
ez érdekes,
is, meg az egy gyűrű.
Amennyire tudom, igen. Miközben itt Galadriel nagyon kiemelte, hogy ez csak a tündék kezében lehet ez a hatalom. Uh-huh. Azt tudom, hogy a három, ugye van a hét, amit a törp királyok kaptak, kinek háza puszta kő, aztán azokat a tündéktől kapták. Tehát az ilyen a tündékkel történt kooperációban, de a kilenc ember király, ők viszont Saurontól kapták meg ezeket a gyűrűket, és ezért az így from day one, The game was rigged. Most Sauron megy, megkövesi a gyűrűjét, és utána csinálja a kilencet, és azokat odaadja az embereknek, és mindegyiket ugye előbb-utóbb behúzza Nazgulnak maga alá. A hét nagy része, azt tudom, hogy egy része elveszett, egy részét megették a sárkányok, egy része talán valami Sauronnál van, de ugye a három az, amihez sosem nyúlt végül. Sauron, kb. És egy van Gandalfnál is egyébként.
Hoppá.
Bizony. Amikor a második rész elején...
Vagy egyik gyűrű?
Nem, egy tündegyűrű.
Az egyik tündegyűrű.
Az egyik gyűrű, az nála van. A második rész elején és az első rész közepén, mikor azt mondja, hogy Az Anor lángja. Fekete tűz nem segít, Udó lángja. Igen. Én teplálom Anor lángját. A fekete tűz nem segít, Udó lángja. Takarítom májba, és úgy. Akkor az arra utal, hogy neki az egyik, az a tűzgyűrű nála van.
Wow.
Piza. Durva cucc.
Ja, szóval nem lettem előrébb a gyűrűknek a mitológiájával kapcsolatban, de majd a második évad biztos jól elmeséli, hogy akkor hogy volt a többivel, meg hogy Sauron a saját egygyűrűjével hogy tudja bindolni azokat is, amiket nem ő csinált.
Ja, biztos, ez fog történni. Várjuk szeretettel a második évadot. Még azt akarom mondani, hogy mint prequel, szerintem ez egy nagyon izgalmas koncepció, főleg a többi, a másik kettő sorozathoz viszonyítva, hogy itt aztán tényleg olyan messzire ugrottak vissza, hogy nagyon kicsiben és nagyon messziről látszik csak a gyűrűk urának a világa, és mégis látszik. Miközben lehetővé tették azt is, hogy bizonyos karakterek egy-egyben ott legyenek. És azért sok callback is van benne, de nagyon-nagyon messzire mentek. Tehát lehetett volna azt is csinálni, hogy Aragorn megy az erdőben, és ott megtudja, hogy vissza fog térni Sauron amúgy. Mert aztán volt egy ilyen ötlet is, hogy Aragorn, vagy Aragorn apjáról egy sorozat sokkal közelebb a gyűrűk ura eseményeihez, és ott feltűnhettek volna még több karakterek, hogy én vagyok Drodó, Frodónak az apja, most született egy fiam, Frodó, ő.
Oda is eljutunk, ne aggódj. Ki tudja, hány évadot terveznek.
Ja, igaz. Úgyhogy ez egy hozzáállás az előzmények készítéséhez.
A többit meg majd felfedezzük a House of the Dragon és az Andor kapcsán?
Igen. Mennyire működik ez egyébként, hogy mindent tudunk előre? Van-e valami tétje most a te szempontodból ennek az egésznek?
Hát figyelj, én szerintem elég jól kifejtettem ebben az egy órában, hogyha olyan ostoba vagy, mint én, akkor nagyon sokat ad neked ez a sorozat.
Tehát involválva vagy érdekel, hogy hol fog kifutni annak ellenére, hogy tudjuk, hogy hol fog kifutni? Tehát oda fog kifutni, hogy Sauront legyőzik a végzett hegyénél. Isildur, Elendil megmurdál, Isildur megragadja az apja kardját, és aztán az emberek elbuknak, és aztán utána egy furcsa szerzet találja meg a gyűrűt. Egy hobbit a megyéből. Zsákos Bilbo.
Jó kérdés. Őszintén szólva, a gyűrűk urának a világa, akár az eredetiről beszélünk, akár az ilyen gyakorlatilag fanfictionként működő előzményről.
Még egy elég erős kifejezés, igen.
Hát de nem.
Hát ha írhatsz a saját sztorithoz fanfictiont, akkor igen.
De nem a saját sztoriukhoz írtak.
De amiből kiindultak, az egy...
Hát de amiből kiindultak, de ez egy függelék, nem?
Az egy függelék, de most ha a függeléket átírod narratív sztoriba, akkor az egy fanfiction.
Határeset. Én azt mondanám, hogy az már határeset. Minden esetre arra akartam kiukadni, hogy a gyűrűk ura világában lenni nem egy rossz dolog. Uh-huh. És hogyha adnak lehetőséget arra, hogy ne csak a régi trilógiát nézd újra és újra, ami egy csodálatos dolog, és soha nem lehet megunni, nem azt mondom, soha nem fogjuk megunni, és mindig újra-újra nézzük. De tök jó, hogy itt van ez is alternatívaként, és ezért se bántam, hogyha mondjuk sok szál lassan mozgott, mert hogy attól még jó volt nézni. Uh-huh. Meg úgy kellemes volt, és persze valamennyire tudjuk, hogy hova fog kiukadni, de nekem akkora hatalmas rések vannak a tudásomban, hogy nekem tud újat ad. Nekem, uh-huh. nekem azzal, hogy elmesél Isildurnak a történetét, hogy hogyan lett egy matrózból gondolnak a királya, az nekem egy sztori lesz, amit én nem ismerek úgy, mint te, vagy azok, akik benne vannak a könyvekben. Nyilván a legjobb megoldás az lenne, hogyha nem sorozatokat nézegetnék, hanem elolvasnám a könyveket, mert az ad a legtöbbet. De én szeretek filmeket és sorozatokat nézni.
Tudod, mi a fanfiction? A Book of Boba Fett. Ja, amúgy annyi, hogy én az utolsó ember vagyok, aki meg fogja védeni bármivel kapcsolatban is egyébként az Amazont. Tehát, hogy nem barátom nem nekem az Amazon. De az tény, hogy jó embereket kértek föl, megfelelő hozzáállással álltak neki a dolgoknak, tisztelettel nyúltak szerintem abszolút. Nagyon, nagyon népszerű ezt mondani bármire, ami régihez próbál hozzáadni valami újat, hogy tiszteletlenül nyúlnak hozzá. És néha igaz is. Néha a tisztelet az csak egy álca, mint a Ghostbusters Afterlife, vagy Afterbirth, vagy mi volt a legutóbbi. Abban az például abszolút álca volt. Üres fan service. Itt nem éreztem annak. Itt azt éreztem, hogy a fan service helyett van egy világ, aminek vannak részei, és néha ezek találkoznak dolgokkal, amiket ismerünk. És az egész így kondenzálva lett, hogy ne legyen olyan őrült idegesítő az ugrálgatás benne, mint a House of the Dragonban.
Jaj, ne is mondd.
Úgyhogy nekem tetszik ez a sorozat, szerintem megint csak elmondom, amit elmondtam az előbb, kiemelkedő, nézzétek meg, sokkal rosszabb sorozatokat tudtok nézni, aminek sokkal nagyobb a hype-ja, mint ez. Úgyhogy, ja, én örülök neki, jósült el, azt mondom, na.
Kellemes csalódás.
Kellemes, pozitív csalódás. Meglátjuk, hogy a második évadban mi lesz. Arra, hogy mondjuk reagálnak a kritikákra, az két irányba is elmehet. Most ez szerintem az irány jó, és eszembe jutott, hogy nem kaptuk meg a szexjeleneteket, ami az első botránya volt az egész Gyűrűk Ura sorozatnak.
Jaj, tényleg erre ki kellett volna térnünk, hogy mennyire jó, hogy nem mentek el abba a trónokharca irányba, belengedtek.
Nem lengedték be ezt igaz, szerintem csak a média lengedte be, meg mi féltünk bele, de hogy nagyon jó, mert volt egy ilyen félelem, én is azt mondtam annak idején, hogy itt egyértelműen arról van szó, hogy a trónokharca hullámot akarják meglovagolni egy olyannal, ami nagyobb, mint a trónokharca. És van rá pénz, és van rá lehetőség, és ennek fényében még lenyűgözőbb, hogy mennyire akár a párbeszédek szintjéig lemenve is, mennyire hülyek maradtak ahhoz a hangulathoz, és ahhoz a világhoz, ami a Gyűrűk Ura megismert világa, hogy nincsen benne az, hogy mindenki egy szirohadék, nincsen benne fölösleges álna, fölösleges vázás, meg mindenki prostikhoz jár, hogyha nincsen éppen dolga, meg minden másodikben kefélnek, meg hátbaszúrások, meg intrikák, mert ugye ettől féltünk, hogy ez lesz. És akkor erre még rátette az olajra a tüzet, vagy fordítva, az olajra tűzre olajat tett, hogy intimacy directort is felvettek, és hogy biztos azért, mert ott fogja fullba veretni, csapkodó heréket kell majd ott kitakargatni, meg hasonlók. Azt vagy kivágták, vagy nem is készült el. De tekintve az egésznek az összképét, hogy mennyire, tényleg a párbeszédeket is imádtam, hogy a tündék beszélnek egymással, és akkor tudod így, nagyon finom kifejezéseket használnak, nem mondják ki direktbe, csak így körbeírják a dolgokat. Ezt az egészet tekintve én azt mondom, hogy itt szó sem volt arról, hogy ez valamikor is olyan lesz, mint a trónok harca.
Hangvételében. Kár lett volna érte. Mert így tök jó, hogy megőrizte ezt a... Nem tudom pontosan, hogy erre használják-e a high fantasy kifejezést, mint olyan.
Nem.
Az melyik?
A high fantasy meg a low fantasy között annyi különbség van, hogy high fantasy-ben a mágia, most valaki fog javítani, de a high fantasy-ben a mágia és a fantázia az nagyon jelen van. Tehát amikor tényleg minden nap varázsolnak, sárkányok röpködnek, tele van orkokkal a város, meg stb., az high fantasy. A low fantasy az, amikor meg így egy-egy glimpse-et látsz csak a varázslásból, mint a trónokharca, ahol ha kiveszed a eredeti trónokharcából a sárkányokat, akkor szinte alig változik a sztori jelentős része, mert rohadtul nem azon van a hangsúly, mágia meg nincs is benne gyakorlatilag.
Akkor csak arra akartam utalni szerencsétlenül, hogy megőrizte ezt a tradicionális a fantasy világot, mikor mielőtt még unalmassá vált a hagyományos fantasy, és mindenki elkezdte csűrni, csavarni a saját módján, meg átalakítani. Ez a Tolkien-i fantasy továbbiakban is, amennyire én ezt így ismerem, mint műfajt.
Igen, és ez egy óriási teljesítmény, úgyhogy GG. Csak így tovább. Bögre seal of approval, vagy nem tudom. Jó van, köszi szépen a figyelmet, ennyi voltunk mára. Ha minden jól megy, akkor jövő héten érkezünk egy House of the Dragon kibeszélővel, de ha nem, akkor két hét múlva.
Meglátjuk. Az egyik ki fog maradni, mert nem leszek itt.
Ó. Oh. Élőben tudtam meg én is most így. Jó, viszont azzal nem is kell annyira sietni, az annyira nem. De hogy ott is szerintem érdekes összehasonlítani azokat, amit most megbeszéltünk a House of the Dragon-nál. Úgyhogy lesz az, meg Andor, de az még jóval odébb van, majd valamikor november legvégén beszélünk arról is.
Alig várom.
Jól van. Köszönjük szépen a figyelmet, találkozunk legközelebb. Sziasztok!
Halló!